az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus kiment az olajfák hegyére. Kora reggel újra megjelent a templomban. A nép köréje sereglett, ő pedig leült és tanította őket. Az írástudók meg a farizeusok egy házasság törésen ért asszonyt vittek elébe. Odaállították középre, és így szóltak hozzá. Mester, ezt az asszonyt házasság törésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz? Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék, és vádolhassák. Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. Ők azonban tovább faggatták. Erre fölegyenesedett, és azt mondta nekik, az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van. Aztán újra lehajolt, s tovább írt a földön. Azok meg ennek hallatára egymás után eloldalogtak, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett, és megszólította. Asszony, hol vannak, akik vádoltak téged? Senki sem ítélt el? Senki, Uram, felelte az asszony. Erre azt mondta nekik Jézus, azt mondta neki Jézus, én sem ítélek el, menj, és többé ne vétkezzél. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, két ilyen nagy lap hirdetés van mára, és ezt megosztjuk, mert egy-két dolgot most olvasnék föl belőle, és aztán marad még a mise végére is. Az első, az egy persejgyűjtés, szokatlan, mégis ugye nagyon, vagy éppen annál fontosabb. Azt olvassuk itt, hogy a mai vasárnap a szentföldi emlékhelyek javára történik a persejgyűjtés. Ezt egy szóval megmagyaráznám, ugye a Szentföldön vannak katolikus templomok, katolikus létesítmények, tudtommal nem ezeknek a javára gyűjtünk, hanem a Szentföldön élő keresztények javára. Tudjuk azt a lapokból, meg a hírekből, hogy a Szentföld most eléggé nehéz évtizedeket él, és hogy ott a részben arabok vannak, akik mohamedánok, részben zsidók, akik meg hát zsidók, vagy pedig hitetlenek, de mégis ennek a zsidó államnak az irányítói, meg a vezetői, a keresztények kisebbségben vannak, és mind a két hatalomért vetélkedő csoport, hát őrájuk idegenkedve néz. És a helyzetük a két veszekedő fél között ugye egyre szomorúbb, egyre nehezebb, és azt lehet hallani, hogy sokan kivándorolnak onnan, és eljönnek, mert nem bírják ezt az életet. De azért mégiscsak fontos volna számunkra, hogy legyenek a Szentföldön keresztények is. És hogyha elmegyünk oda zarándokolni, akkor ne kelljen teljesen idegenek, meg ellenséges indulatú emberek között botorkálnunk, hanem lássuk azt a kereszténységet, amelyik ott még a törököknek a pusztítása idején is megmaradt, és azután folytonos, hát Jézus Krisztus kora óta. Ezért is fontos, nem csak az ő hozzájuk irántuk tartozó testvéri szeretet késztet arra, hogy adakozzunk, hanem az egyetemes egyháznak ez a gondja, hogy ott, ahol a kereszténység fakad, ott maradjon egy keresztény közösség, és az akkor, hogyha az ottani helyzet miatt kiszolgáltatott körülmények között kell élnie, akkor legalább érezze, hogy a világ egyház törődik vele. Tehát nem a szentföldi templomok is fontosak számunkra, de a Szentföldön élő keresztény emberek élete még inkább. És most az egész világegyház ezt fölismerte, és mindenhol a mai szentmisében az ő számukra gyűjtenek. Hát gondoljunk erre, és mondjuk a szokásosnál egy kicsit többet is adjunk ma a persejbe. Nyilván nem arról van szó, hogy nekünk kell az ő életüket jobbá tennünk, de ha mindenki ad, akkor óriási jelentőségűvé válhat az az összeg az ő számukra. A másik dolog, amit hirdetünk, azt mondja, hogy a püspök atya kérése véradásra. És a püspök atya levele jelenik itt meg, amelyikben először a pap testvérekhez fordul, hogy buzdítsuk a kedves híveket arra, hogy a egyházmegye területén lévő véradásba bekapcsolódjatok, és utána pedig egy levél van, ami kimondottan hozzátok szól, Krisztusban testvérek, gyere adj vért és ments meg három életet. Az egyházmegye, a Magyar Vörös Kereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat Váci kirendeltsége véradónapot szervez. 2007. március 31-én szombaton 9 óra és 14 óra között az egyházmegye oktatási központjában. Vác Galamb utca 1 szám alatt. A szeretett szolgálat kötelességéről így írt 16. Benedek pápa a nagybőjti üzenetében. Legyen a nagybőjt minden keresztény számára megújuló tapasztalat Isten szeretetéről, amelyet Krisztusban ajándékozott nekünk, és amelyet nekünk is minden nap tovább kell ajándékoznunk a fele barátainknak, főleg a szenvedőknek és a rászorulóknak. Csak így részesülhetünk gazdagon a húsvét örömében. A püspök úr hozzáfűzi, én magam is hosszú idő óta adok vért rendszeresen. Ezúton hívlak benneteket, hogy vegyetek részt ezen az alkalmon. Mutassátok meg, hogy készek vagytok áldozatot hozni a másik emberben szenvedő Krisztusért. A résztvevők ajándékot, emléklapot is kapnak, amelyet személyesen írok alá. Ezzel is szeretném kifejezni személyes megbecsülésemet azok irán, akik a rászorulókon való segítséget komolyan veszik. A távolról jövők utazási költségtérítést is kaphatnak. Ezúton küldöm nagybőjti áldásomat, Vácot 2007. március 21-én Miklós megyés püspök. Az evangélium. Jézust Jeruzsálemben találjuk, reggel az olajfák hegyén nyilván imádkozott, aztán felment a templomba, és ottan tanította az embereket. Mert a templomban nem csak a papok szólalhattak meg, a templom az egy nagy terület volt, udvara volt, csarnokai, ahol az emberek megálltak, és Istenről beszéltek, és meghallgattak egy-egy másik embert, akit valami különös mondani valója volt, Jézust is meghallgatták. Ebben nem volt semmi különös. Ellenben mégis akkor már ellenséges indulatok éltek sokakban, és mikor látták, hogy Jézus ott van, akkor törték a fejüket, hogy mivel árthatnának neki. És kapóra jött valami, egyszer csak megjelenik itt egy csoport, a farizeusok és az írástudók egy csoportja, és hurcolnak magukkal egy asszonyt. Azt mondják, hogy házasság törésen érték. A mózesi törvény ebben az esetben ugye nagyon szigorú volt, azt mondta, hogy ha valakit házasságtörésen érnek, akkor az asszonyt ott helyben meg kell kövezni, halálra kell kövezni. Nem is kell bírókhoz vinni, mert hiszen a helyzet világos, egyértelmű, nincs mit tanúkat kihallgatni, vallomást tenni, mentségeket kutatni, hanem ott rögtön halálra kell kövezni az ilyen asszony. És ez a törvény, ez Jézus korában nem igen volt végrehajtható. Mégpedig azért nem, mert akkor a zsidók a rómaiak hatalma alatt éltek, rómaiak többnyire megengedték, hogy saját törvényeik szerint éljenek, és hogyha peres ügyeik vannak, ezek szerint a törvények szerint hozzanak ítéletet fölöttük a saját írástudóik, de a halálos ítéletnek a jogát fönntartották maguknak. Ha a zsidó törvény szerint valakit halálra kellett ítélni, akkor azt hozzá meg kellett szerezni a római hatóság engedélyét. Rómában pedig a házasság törést ebben az időben nem ítélték meg ilyen szigorúan, közel sem. És azért nem adtak volna engedélyt arra, hogy valakit ilyenkor megkövezzenek, és ha mégis megtették volna, akkor azok ellen, akik a törvény szerint jártak el, azok ellen eljárást indítottak volna, mint hogyha a közönséges gyilkosok lennének. Nyilván ennek az lett a következménye, hogy nem is nagyon kutattak ilyen dolgok után, hogy tetten érjenek ilyen házasságtörő személyeket, és hát ez az egész törvény, ez mondjuk valamiképpen feledésbe ment. És most mégis ezek az emberek előszedik ezt a törvényt, és előkajtatják az asszonyt, és oda viszik Jézus elé. Nem azért, mert azt remélik, hogy Jézus itt valami új igazságot hoz, hanem azért, mert Jézust magát akarják ugye zavarba hozni és lejáratni. Arra gondolnak, hogy az ő kérdésükre Jézus csak kétféleképpen felelhet. Vagy azt mondja, hogy tessék, hát kövezétek meg az asszonyt. És akkor ők följelentik Jézust a hatóságoknál. Mert a hatóságok törvénye ellen lázít, az Ószövetség törvénye nevében. És akkor a római hatalommal gyűlik meg a baja, mint lázítónak. Vagy pedig azt mondja, hogy ne kövezzétek meg az asszonyt, hiszen itt van Róma, és ezt a törvényt most nem hajthatjuk végre. Akkor meg a nép között híresztelik el, hogy Jézus is megalkuvó, és nem vállalja a törvényt a maga igazi szigorában. És még ugye közben pedig hát itt beszél, mint akinek rendben van a szénája. Jézus nyilván rögtön észrevette, hogy miről van szó. És azután ugye egy kis distanciát teremtett maga és a körülötte megszólaló, izgága és hangoskodó emberek között. És azért lehajtotta a fejét, és a földre rajzolgatott. Nem valami fontos dolgokat írt oda, amiket el kellett volna olvasniuk azoknak, akik ott jelen vannak, hanem, mint aki semmivel se törődik, vagy másra figyel, elfordult tulajdonképpen ezektől az emberektől, és elkezdett ott a földre rajzolgatni. Ezek meg csak tovább faggatták. És akkor egyszer csak fölegyenesedett, és olvastuk, azt mondta nekik, hogy aki közületek bűn nélkül való, az vesse rá az első követ. Ez egy nagyon gyönyörű mondat. Ugye az van benne, hogy nézzétek, hát ha ti csak ugyan az igazságot keresitek, és csak ugyan nyugtalanít titeket, hogy itt nem lehet Mózes törvényeit megtartani, és így tovább, akkor vajon önmagatokon kezditek-e ezt a dolgot? És ti magatok megtartjátok-e a törvényt a saját életetekben? Mert ha ti önmagatok nem szeritek magatokat össze, akkor milyen jogon vádoljátok ezt az asszonyt, és milyen jogon akartok engem kompromittálni, és egy olyan helyzetbe hozni, hogy a Mózes törvényének a védelmébe én az életemet vagy a bőrömet kockáztassam. Az vesse rá az első követ, aki bűn nélkül való. És akkor vállalom én is, vagy vállaljuk a többiek is, tartsuk meg a törvényt. De először önmagunkon kezdjük ezt. És ezt Jézus tudta olyan súllyal kimondani, nem támadóan, nem ítélkezve, de lelkiismeret mozdító súllyal, hogy erre ezek az emberek zavarba jöttek, és egyik sem merte azt mondani, hogy én bűn nélkül való vagyok, és akkor itt a kő, és már hajítom is. Hanem elmentek. Az öregeken kezdve, végül a fiatalabbak is elmentek. És akkor Jézus egyedül maradt ezzel az asszonnyal. Nyilván egy nagyobb körben, azoknak a körében, akik korábban is hallgatták a szavát, és akik figyelték, hogy mi történik most vele. És akkor Jézus erre az asszonyra emelte a tekintetét, és megkérdezte tőle, hogy asszony, hol vannak, akik vádoltak téged? Senki sem ítélt el. Ekkor terelődik a figyelmünk, a mi figyelmünk is erre az asszonyra, akiről nem sokat tudunk, hát azt tudjuk, hogy házasságtörésen érték. És azt tudjuk, hogy úgy cipelték ide, és nyilván, hát nem tudom én, el van telve a szíve félelemmel, meg keserűséggel, meg szégyennel. Hát hiszen itt észreveszi azt, hogy lehet, hogy őt most meg fogják kövezni. Amire valószínűleg nem számított akkor, amikor vállalkozott arra, hogy valaki idegen férfival lefeküdjön. És azután ugye, hát egy kicsit nyilván föl van háborodva, hogy a szégyenét most itt a világ elé viszik, és külön tulajdonképpen nem is ő érdekli ezeket az embereket, hanem őt csak ürügynek használják arra, hogy valaki mást kompromittáljanak, nehéz helyzetbe hozzanak. És ez még nyomasztóbb lehetett ennek az asszonynak a számára. És most egyszer csak átélte azt, hogy ez a férfi, aki őt odacipelték, ez elég hatalmas ahhoz, hogy egy ilyen egyszerű, de komoly szóval megfontolásra bírja azokat az embereket, akik ilyen dühött indulattal odacipelték őt, és ezek eltűntek. És most ez a férfi őt is megszólítja. Senki semmit ért el. És akkor az asszony valami olyasmit mond, amire nagyon érdemes odafigyelnünk. Két szót mond, az egyik felelet arra, amit Jézus kérdezett tőle, a másikban pedig megszólítja őt. Azt mondja neki, hogy senki uram. És az az uram, ez nagyon fontos itt. Mert a zsidó világban nem szólítottak olyan első találkozáskor egy férfit uramnak, hanem uramnak az Isten szólították. És amikor ez az asszony azt mondja Jézusnak, hogy senki uram, akkor ebben az uram szóban ebben hitvallás van. Mert egyszer csak észrevette azt, hogy ez az ember, akihez őt oda hurcolták, ez nem akárki. Hogy azért tudott ilyen szelíd szóval is egy csomó tajtékszó embert önvizsgálatra késztetni, arra késztetni, hogy vonuljon vissza, tűnjön el, mert ebben valami hallatlan tisztaság lakik, ami előtt nem lehet bohóckodni, vagy ami előtt nem lehet hazudni. És tulajdonképpen abban, hogy uramnak szólította, abban hála is van. Köszönöm, hogy megvédtél ezektől. És van benne valami bizalom is, hogy itt vagyok, és most rád vagyok bízva tulajdonképpen, és valamit várok tőled, hogy miután elmentek azok, akik eléd hurcoltak engem, most akkor te mondj valamit, amit én magamra nézve érvényesnek fogok tartani. Hát arra gondolt, hogy Jézus most egymaga nem fog majd hozzá, hogy ő megkövezze. De várt tőle valamit, azzal, hogy azt mondta neki, hogy senki uram. És akkor Jézus meg is felelt ennek a várakozásnak, mert ő pontosan lemérte azt, hogy mi történt ebben az asszonyban, mi játszódott le benne, és akkor azt mondja neki, hogy én sem ítélek el, menj, és többé ne vétkezzél. Ha csak azt mondta volna, hogy én sem ítélek el, akkor abban lehetett volna azt érezni, hogy hát úgy gondolom, nem is olyan nagy dolog ez a házasságtörés. És ugye ez előfordul az emberrel, és hát nem kell ebből egy olyan nagy ügyet csinálni, hogy most ha meghurcolják, meg megkövezzék, meg nem tudom, minden. Nem ez van benne. Jézus komolyan veszi a bűnt, ennek az asszonynak a bűnét is. És éppen ezért van ezen hangsúly, hogy én sem ítéllek el. Nem azért, mint a többiek, mert én is bűnös vagyok, és nem volna jogom rá, hogy elítéljelek. Hanem azért, mert nem ítélni jöttem, hanem irgalmazni. És látom, hogy te benned valami olyasmi lezajlott itt, ezek alatt, a percek alatt, amik igenis megérdemlik azt, hogy az Isten irgalma az osztályrészed legyen. És azt mondom, hogy én sem ítélek el. És ugyanakkor hozzátesz, hogy menj, és többé ne vétkezzél. És ez nem csak figyelmeztetés, hogy ne élj vissza azzal a kegyelemmel, amiben most részed lett, hanem ígéret is, hogy úgy látom, hogy lesz erőd, hogy ezentúl másképp élj, mint idáig. És hogy tényleg ez a dolog, ez az egész meghurcoltatásod, ez a velem való találkozásod, ez átalakít téged. És ezt mondom neked, hogy menj, és többé ne vétkezzél. Kedves testvéreim, nagyon érdekes ez, hogy Jézussal való találkozás. Nem tudjuk, hogy mi lett ezzel az asszonnyal. Az evangélium nem beszél róla. Azt sem mondja, hogy akkor mit mondott az asszony erre. hogy ment el onnan. De valahogy érezzük ezt, hogy nem ok nélkül van itt vége ennek az elbeszélésnek, hogy igenis ez az asszony, ez megtisztult szívvel tért haza. És ez jobb emberként tért haza, és élt tovább. Valahogy úgy, mint a tékozló fiú, amikor az apja szeretetével találkozott, és amikor az apja azt mondta, hogy hát nem szolgának fogadlak a házamba, hanem fiam vagy, és hozzák a gyűrűt, és hozzák a cipőt, és fölhúzzák rád, és szeretni foglak újra. Akkor ez a fiú megtisztult. Ez az asszony is megtisztult a Krisztus szeretetében. És azután ugye mi is megtisztulunk, ha Jézussal találkozunk. Ez a történet itt a nagy böjtnek a végén, ez utalhat a húsvéti gyónásainkra. Ez utalhat arra, hogy vele találkozunk újra meg újra, akkor, amikor eléje állunk, és azt mondjuk, hogy Uram, hát segíts rajtam, és könyörülj rajtam, és tisztíts meg engem. És ne csak azt mondd meg, hogy nem haragszom rád, hanem azt is, hogy megújítalak, és újjáteremtelek. És azzal küldelek el, hogy más emberként élj ezután. Milyen érdekes, hogy a szent olvasmányokban valahogy ugyanez a gondolat van jelen. A Filippiekhöz írt levélben Szent Pál szavait hallhattuk, kicsit halkan, de azért talán eljutott sokfelé ez a Filippiekhöz írt levélből olvasott részlet. Ez a Szent Pál már a feltámadott Jézussal találkozott a damaszkuszi úton. Kicsit másként, mint ez az asszony, mert ő az Isten védelme nevében fogott fegyvert, vagy indult útnak, hogy a Krisztusban hívők ellen támadjon, mert Krisztust is Isten káromlónak gondolta. És most egyszer csak találkozik azzal a Krisztussal, akit megfeszítettek, akit a főpapok bűnösnek kiáltottak ki, és most az Isten igazolta azzal, hogy föltámasztotta. És ezzel a Krisztussal találkozott Pál. És akkor azt mondja, hogy elfelejtem, ami mögöttem van, és neki feszülök annak, ami előttem van. Mert ez a Krisztussal való találkozás átalakított engem. És többet nem a régi indulataim vezetnek majd, nem a zsidó származásomra való büszkeség irányítja a tetteimet, hanem az a öröm, hogy én az Isten kegyelmének ezzel a jelével, ezzel a követével találkozhattam. És az Isten arra méltatott, hogy előttem, aki üldöztem a benne hívőket, előttem is megjelent az a Krisztus, aki a föltámadás dicsőségével öltözött. Átalakította ennek a Pálnak az életét is. És azután itt már látjuk a folytatást, nem csak azt mondja, hogy elfelejtem, ami mögöttem van, hanem azt is, hogy neki feszülök annak, ami előttem van. Mert ez a Krisztussal való találkozás, ez nem csak átformált, hanem új feladatokat is adott elém, hogy az ő kegyelmének legyek a hirdető és a követe az emberek között. Valahogy így kell elfelejtenünk, ami mögöttünk van. A bűneinket is el kell felejtenünk, hogy azoknak a mechanizmusa ne érvényesüljön tovább az életünkbe. És az indulatainkat is el kell felejtenünk, amikor Krisztussal találkozunk. És arra kell rábíznunk magunkat, ami belőle sugárzik az ő fölhívására, hogy menj és többé ne vétkezzél, és az ő fölhívására, hogy menj és légy az én szeretetemnek a tanúja az emberek között. Erre hív bennünket ez a mai vasárnap. És azután így szeretnénk mi Jézussal találkozni a nagyböjti szentjónásunkban, a nagypénteki passióban, a nagyszombat éjszakai hosszú, de nagyszerű szép szertartásban, és azután húsvét vasárnap, amikor a föltámadásnak az öröme köszönt ránk, és vesz körül bennünket. És biztos, hogyha ilyen figyelemmel, reménnyel, várakozással indulunk Jézus felé, akkor ez a találkozás minket is átalakít, és azután örömbe öltöztet, és segít abban, hogy Jézus ajándékait nyílt szívvel fogadjuk, és azok csak ugyan áldássá váljanak bennünk. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától.